Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári hideg reakciót igényelt a kormány részéről, ismételte meg az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Czepek Gábor kiemelte, a hideg miatt a gáz esetében 30, a villany esetében 20% a többletfogyasztás. Az elmúlt 15 év egyik leghidegebb januárja olyan viszmajor, amely reakciót kíván, mondta el, hozzátéve, hogy a januári rezsistop 3.300.000 háztartásnak jelent majd könnyebbséget. Az áprilisi választásnak az is fontos tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés, hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter szerint enélkül a háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése lenne a következmény. Elfogadta az Európai Unió tanácsa az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet. A szabályozás értelmében a vezetékes gáz és a cseppfolyós is tilos lesz az EU-ba. A teljes tilalom az LNG import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében az év őszétől lép életbe. A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek. A tagállamoknak március 1-ig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját betiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védeni, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kosz bővítését felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Az ukrán-magyar határszakaszon 4039-en jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 19 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a kannabisz besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ kábítószerbizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott. Az ítéletet az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága ismertette. Vonatgyárat épít Magyarországon egy svájci óriás cég, itt készülnek majd a MÁV új szerelvényei, írja a vg.hu portál. Az már korábban ismerté vált, hogy a kormány vett 93 használt, de jó állapotú Stadler villamos motorvonatot 15 év karbantartással keleti megyeszékhelyek környékeinek vasúti ellátására. A mostani hír pedig új dimenziót jelent a Magyar Vasút számára, a vonatok ellátására gyártócsarnok épül idehaza. A 93 használt mellett 100 új motorvonat vásárlására is készül a MÁV, ennek a forrása Kína lesz. Az állam méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt azoknak a termelőknek, akiknek a Bászna Gabona ZRT nem fizetett. A kérelmek elbírálásáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, közölt annak és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Az iráni vezetés újabb amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségére készül, miután az Egyesült Államok a térségbe vezényelte a USS Abraham Lincoln repülőgép hordozó harccsoport kulcsegységeit, írta meg az Index hírportál. A Washington és Izrael által képviselt katonai erő elegendő lehet az iráni rezsim megbuktatására, miközben Teherán belső feszültségekkel, súlyos gazdasági válsággal és nemzetközi elszigetelődéssel néz szembe, írják a cikkben. Egy iráni ellenzéki hírportál, az Iran International arról számolt be, a tüntetések csúcspontján január 8-án és 9-én több mint 36 ezer emberrel végzett az iráni rezsim brutális módon az utcákon. Földcsuszamlás miatt 1000 embert evakuáltak a szicíliai Niszkemi városában. A kritikus zónában élő 300 családot üres lakásokban és egy sportcsarnokban helyezték el. A földcsuszamlás frontja legalább 4 kilométer hosszú, egyre szélesedik, és lesz egy zóna, ahova a családok már nem is térhetnek vissza. Végül az időjárásról. Beborul majd az ég, egyre több felé lehet csapadék, főleg holnap napközben. Többnyire eső várható, de az északi középhegység térségében vegyes halmaz állapotú, akár ónos csapadék is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 6 és mínusz 1, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember január 25-i száma. A tartalomból. Szabad szívvel létezhetek ezen a világon. Beszélgetés a 80 éves várszegi Asztrikkal. Az egyház látható egysége már megjelent a horizonton. Beszélgetés Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel. Barátsággá formált jótékonyság. Egy pozsonyból induló kapcsolatépítés története. Élő profécia. Megnyitották Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 137 évvel ezelőtt, 1889. január 30-án holtan találták Rudolf osztrák trónrököst a Meyerlingi vadászkastélyban. Bár az udvar részéről mindent megtettek, hogy ne derüljön rá fény, nem lehetett eltitkolni, hogy a trónörökös mellett még egy holttest volt, a 17 éves Vecsera Mária bárónőé. Annak ellenére, hogy mindketten írtak búcsúlevelet, már akkoriban is sokan megkérdőjelezték az önkezőséget. A tragédiát számos homályos és ellentmondásos részlet lengi be még ma is. Most következő műsorunkban ezeknek próbálunk utána járni, ha tehetik, tartsanak velünk. Műsorunk elején most nézzük, hogy milyen környezetben is nevelődött Rudolf főherceg. 1858. augusztus 21-én született Alsó-Ausztriában az uralkodói család luxemburgi kastélyában, szülei Ferenc József, osztrák császár és magyar király, valamint a bajor királyi családból származó Wittelsbach Erzsébet voltak. Az többi kevésbé köztudott, hogy Rudolf szülei egymás elsőfokú unokatestvérei voltak, azaz Rudolfnak a szokásos 8 helyett csupán 6 dédszülője volt. Viszont tovább színesíti a képet, hogy Erzsébet szülei is egymás rokonai voltak, nem csak apja, hanem édesanyja is Wittelsbach volt. A trónörökös idegi érzékenysége és kedélybetegsége minden valószínűség szerint az európai uralkodóházakban egyébként nem szokatlan, többszörös rokonházassággal is magyarázható. Már a neve, a névválasztás a Rudolf is kifejezte, hogy a gyermek a nagymúltú dinasztia alapítójára utalva, a dinasztikus hagyományra támaszkodva kell, hogy új erőt adjon, az egyre inkább látszathatalommá süllyedő és komoly gazdasági és társadalmi elmaradottságban szenvedő császárságnak. Az életút keretei nem meglepő módon tehát adottak voltak. Az édesapa pedig a hadseregben látta újdonsült fia nevelésének egyik zálogát. Érdemes itt szót ejteni az édesanyáról, Erzsébet királynéről is, aki, mint említettem, bajor hercegnő volt, aki 1858-ban Rudolf születésekor mindössze 20 éves fiatalasszony volt, és már a harmadik gyermekének adott akkor életet. Mondhatni, hogy férjével egyre inkább nyílt házasságban éltek, nem jött ki jól az udvari emberekkel, különösen anyósával, Zsófia főhercegnővel. A csecsemő Rudolf nevelését Zsófia főhercegnő és Ferenc Károly környezetében egy csecsemőgondozó bizonyos Karolina von Velden irányította, akit Rudolf csak vovónak becézett, s annak ellenére, hogy az hivatalosan nem minősült szabályosnak, Rudolf még 6 éves kora után is kapcsolatban maradt vele. Erzsébet királyné meglehetősen elhanyagolt a családját. Manapság elég sokat hangsúlyozzák a gyermekpszichológusok, hogy az első 5-6 év mennyire fontos lelki fejlődésünk szempontjából. Nos, Rudolf főherceg második életévétől a 8. lényegében alig látta az édesanyját. Az, hol Korfun, hol Madeirán tartózkodott, és csak nagy ritkán tűnt fel a bécsi palotákban. Édesapja Ferenc József császár szigorú felügyelet tartotta, és már kiskorától katonai nevelésben részesült. Nevelését először Gandrakurt grófra bízták. A grófa gyenge és ideges természetű gyermekre a legszigorúbb katonai kiképzési módszereket alkalmazta. A mindössze 6 éves gyermeket éjszaka pisztolylövésekkel felriasztotta, hosszú éjszakai menetekre vagy az esőben való zokszó nélkül elviselendő áldogálásra kényszerítette. Nem csoda tehát, hogy a kis főherceg elég sokáig küzdött például az ágyba vizeléssel és egyéb ma már figyelemfelkeltő pszichológiai tünetekkel. József Lator von Thunburg gróf kiváló pedagógiai érzékkel komoly fejlődést és eredményeket ért el nála. 7 nyelven beszélt például, köztük kiválóan írt, olvasott és beszélt magyarul is. A trónörökös tanárai között volt Rónai Jácint magyar püspök is, aki Rudolf 1868-ban született húgának, Mária Valéria főhercegnőnek is nevelője lett. A trónörökösről kiderült, hogy szabad gondolkodó, vonzódik a liberalizmushoz és kiváló íráskészsége van, ami akkoriban egy Habsburgtól eléggé szokatlan képességnek számított. Utazásokat tett Európában és a tengeren túl is, amelyek szélesítették látókörét. Legkedvesebb tantárgyának a természettudományokat tekintette. 17 évesen így írt egyik tanítójának, dr. Kriszt Józsefnek.
Mindig köszönettel tartozom önnek, mert ön volt az első, aki bevezetett a természet ismeretébe, s olyan tudomány iránt ébresztett bennem szeretetet és kedvet, mely nem csak nemesít és felvilágosít, hanem ösztönt és állandó foglalkozást ad a szabad természetben, és a könyvekben a természet megfigyelésével örömet szerez, és a természet szeretetére tanít, ami igen nagy kincs. Annyi mindenféle tanulmányaim között mindig a természettudományokban találtam megnyugvást és üdülést, és fogok is bennük találni egész életemben.
Rudolf trónörököst 19 éves korában felnőtté nyilvánították. 1881. május 10-én Bécsben feleségül vette az akkor 17 éves Stefánia belga királyi hercegnőt, második Lipót belga királyi és Mária Henrietta királyné leányát. A császári trónörökös esküvőjén számtalan nevezetes személyiség megfordult, például a vendégek között volt Edward herceg brit trónörökös, a jövendő 7. Edward király, és unokaöccse Hohenzollern Vilmos német trónörökös herceg, a későbbi második Vilmos császár is. A fiatal pár egyébként egy ideig Prágában élt. Érdekesség, hogy Sisi, vagyis Erzsébet királyné, aki a korban a legdivatosabb és az egyik legszebb császárnénak királynénak számított, nem rajongott mennyiért, Stefániáért mélységesen lenézte, sokszor csúfolta például Tramplinak. Jelentéktelennek találta, és úgy vélte róla, hogy színes és sokoldalú fia szellemi igényeinek nem lesz képes megfelelni. Nos, egy kicsit tévedett, hiszen a házasság az első években sikeresnek látszott. Hamarosan kiderült azonban, hogy Rudolf trónörökös figyelmét a családi élet nem tereli el azokról a problémákról, amelyek trónörökösi mellőzöttségéből és a kormányzó körökkel szembeni ellenszenvéből adódtak. Közte és édesapja között mindössze 28 évkor különbség volt. Elég valószínű volt, hogyha Ferenc József császár hosszú kort él meg, mint ahogy ez meg is történt, fia Rudolf igen idősen kerül majd a trónra. 1883. szeptember 2-án megszületett egyetlen törvényes gyermeke Erzsébet Mária főhercegnő. 1886-ban szembesült élete egyik legnagyobb megrázkódtatásával. Ekkor derült ki ugyanis, hogy többé nem lehet örököse. Innentől datálható Rudolf vonzalma az erős gyógyszerek és a kábítószerek felé. Feleségével teljesen megromlott a házassága, immáron csak látszatházasság lett. 1887-ben aztán Rudolfon már erőteljes személyiségbeli változások is megjelentek, állítólag rengeteget ivott és morfiumot is szedett, és vadászati mániája már-már abnormálissá vált. Ugye, mint minden főrendi, ő is rendkívül szeretett vadászni, és ebben az időszakban is vásárolhatta meg a Meyerlingi vadászkastélyt. 1889. januárjában, tehát halálának havában például felesége, Stefánia főhercegnő így jellemezte férjét. Rémes és ijesztő gondolatokat emlegetett, miközben az állandóan nála lévő revolverrel játszadozott, és szívtelen cinizmusról tett tanúbizonyságot. Őszén az akkor 30 éves koronaherceg Laris grófnő közbenjárásával megismerkedett a 17 éves Maria von Vecsera báró kisasszonnyal. 1889. januárjára már túl sokan tudtak a trónörökös szenvedélyes, házasságon kívüli viszonyáról Máriával, első Ferenc József császár is értesült az ügyről. Január végén egy alkalommal Rudolf állítólag hevesen összeszólalkozott emiatt édesapjával. A veszekedés valószínűleg azért robbant ki, mert Rudolf a pápához akart fordulni, hogy házassága felbontását kérje. Természetesen a mélyen katolikus császár ezt megtiltotta, és azonnali szakítást követelt Máriával. Újabb kutatások és az összeesküvés elmélet hívei azt is valószínűsítik, hogy Ferenc József ekkor közölte fiával, hogy a liberálisokkal való szimpátiája, álhatatlan természete és a birodalom érdekeivel ellentétes nézetei miatt alkalmatlannak tartja őt a majdani trónutódlásra. 1889. január 28-án, tehát mindössze két nappal a tragédia előtt, Rudolf főherceg arra kérte Laris grófnőt, hogy hozza el a Hofburgba Mária von Vecserát, mert még egyszer utoljára látni szeretné őt. Még Bécsben megírta négy búcsú levelét, Valériának, Stefániának, Hirsbárónak és Mici Kaspárnak, ő az egyik szeretője volt. A következő éjszaka történései nem ismertek, illetve ellentmondóak. Január 29-e során Rudolf és Mária is írt búcsú leveleket. Rudolf édesanyjának és inasának, Mária édesanyjának, nővérének és fivérének, valamint kérőjének, Mihály hercegnek, melyhez Rudolf is írt néhány szót. A Rudolf által írt levelek közül csak egynek ismert a szövege, azé, amelyet nejéhez, Stefánia főhercegnőhöz írt. A levél így hangzik.
Kedves Stefánia! Megszabadulsz tőlem, és az általam okozott kellemetlenségektől, Légy boldog a magad módján. Légy jó a szegény kislányhoz, ő minden, ami belőlem megmarad. Add át üdvözleteimet minden ismerősnek, különösen Bombelnek, Spindlernek, Latornak, Vovónak, Gizellának, Lipótnak. Nyugodtan megyek a halálba, mert csak ez mentheti meg jó hírnevemet. Szívből ölel, szerető Rudolfod.
És most elérkeztünk 1889. január 30-ához. Ekkor reggel Rudolf trónörököst és Mária von Vecsora báronőt is holtan találták a Meyerlingi vadászkastélyban. Mind a mai napig tisztázatlan, hogy Máriát Rudolf trónörökös lőtte agyon azon az éjszakán, vagy esetleg mindkettejüket valaki más gyilkolta-e meg. Az eset részleteit az uralkodó család eltitkolta, rendőri vizsgálat nem folyt. Nincsenek döntő bizonyítékok, de nagyon valószínű, hogy Rudolf előbb Máriát lőtte agyon, azután pedig maga is öngyilkos lett. Ennek ellentmondó tény azonban, ami tovább bonyolítja a halálesetet, hogy a golyó Rudolf bal oldalán hatolt be, holott köztudomásúan ő jobbkezes volt. Rudolf nem lehetett biztos sem az öngyilkosságban, sem pedig abban, hogy a lányt is magával vigye a gyilkosságba, avagy sem. Erre a következő tények utalnak. Január 31-ére meghívókat küldött Károlyi Pistának és Koller tábornoknak, ugyanakkor a kocsisnak utasítást adott, hogy 30-án reggel 8-kor fogjon be, és vigye vissza Bécsbe Mária von Vecserát. Nos, hogyha öngyilkosságra készült volna, akkor minden valószínűség szerint nem adta volna ki ezeket az utasításokat. A kettős haláleset felfedezése után Rudolf vadásztársa azonnal Bécsbe sietett a szörnyű hírrel, de ő még úgy adta elő, hogy Rudolfot Mária mérgezte meg. A trónörökös halálhírét senki sem merte elmondani a császárnak. Először Erzsébet császárnénak jelentették, hogy meghalt a fia. Ekkor ő azonnal saját lakosztályába hívta Ferenc Józsefet, és zárt ajtók mögött beszélt vele. Senki sem tudja, hogy mit mondott ekkor egymásnak császár és császárné, illetve édesanya és édesapa. Röviddel ezután Erzsébet Katarina Srattot hívatta, akit a császárhoz küldött, hogy vigasztalja őt. Úgy tűnt, hogy ekkor még a családtagok is csak azt az elviselhető verziót ismerték, miszerint Rudolfot nála alacsonyabb rangú, Mária von Vecsora bárónő mérgezte meg, majd a leány maga is mérget vett be. Ferenc József csak 24 óra múlva tudta meg a megdöbbentő igazságot, miszerint fia nem gyilkosság áldozata lett, hanem önkezével vetett véget életének. A mélyen hívő katolikus császárt megrázta ez a számára teljesen elfogadhatatlan történés. Rudolf koronaherceg halálhírét úgy jelentették be, hogy a trónörökös halálát szívroham okozta. Január 30-án a következő hivatalos közleményt adták ki Bécsben.
Baden melletti Meyerlingből, hová Rudolf főherceg trónörökös tegnap előtt este vadászatra ment, épp most érkezik a mélyen megrendítő hír, hogy ő fensége valószínűleg szélhűdés következtében hirtelen meghalt. Végre megérkezett a hivatalos tudatás. Ó, bár ne érkezett volna meg. Hagyott volna kínos bizonytalanságban soká, mindörökre. De megérkezett, és eloszlatott minden kételkedést, megerősítvén az elképzelhető legszörnyűbb valót, a hivatalos értesítés, mely szerint nem hirtelen szélhűdés, nem véletlen szerencsétlenség, nem is bűnös merénylet. Tulajdon keze vetett véget a drága életnek, hozzáfűzött annyi nagy reménynek.
1889. január 30-a után az udvar gyorsan cselekedett és minden nyomot eltüntetett. A tanúkat esküvel kötelezték a hallgatásra. Mária holttestét előbb egy lomkamrába rejtették, majd hinton vitték a Heiligenkreuzi cisztercita apátságba. Vállára terítettek egy bundát, fejsebét pedig egy kalappal leplezték, gerincét bottal támasztották meg, így ült az éjszakai fagyban két nagybátyja között a kocsiban, utolsó útján. A lányt egy egyszerű gyaluforgáccsal bélelt koporsóban helyezték el az öngyilkosok kriptájába. Csak jóval később helyezhették át mai sírhelyére, a Heiligenkreuzi temetőbe. A tetthelyet, vagyis a Meyerlingi vadászkastélyt Ferenc József később lebontatta, helyén a bűnbánó karmeliták apáca kolostorát építették, amely ma is látható. A római katolikus egyház számára külön hivatalos boncolási jelentés készült, amely szerint Rudolf pillanatnyi elmezavarában követte el tettét. Az elhunyt Rudolfot így teljes császári pompával kísérhették a bécsi kapucinus templom császári kriptájába. Nemzeti gyászt rendeltek el, sok házon gyászlobogót tűztek ki, a mulatságokat megtiltották és a színházakat bezárták több napra. Már a kortársak is kételkedtek a hivatalos rendőri jelentés helytállóságában. A kétely ma is fennáll, sokféle híresztelés és állítás forog közkézen. Így például Zita osztrák császárné, az utolsó császár IV. Károly özvegye 1989-ben bekövetkezett halála előtt azt állította, hogy a trónörököst és fiatal szeretőjét összeesküvők meggyilkolták. A gyilkosság célja Rudolf elnémítása lett volna, miután a trónörökös visszautasította, hogy részt vegyen egy a francia kormány és személyesen Clemenceau miniszterelnök által szervezett puccsban, amelyen letették volna a konzervatív és német barát Ferenc Józsefet, hogy helyére egy francia barát, liberális uralkodót ültessenek. 1992-ben Mária von Vecsera földi maradványait ellopták a Heiligenkreuzi temetőből. Ekkor a rendőrség megtalálta a tettest. Újra temetés előtt a maradványokat azonosítás céljából megvizsgálták a bécsi igazságügyi orvostani intézet szakértői, akik megerősítették, hogy a holttest valóban Mária von Vecseráé, de a koponyán nem golyó ütötte nyomot, hanem súlyos ütésektől eredő sérüléseket találtak. Ettől függetlenül újabban előkerült egy korabeli halott szemlészi jelentés is, mely szerint a trónörökös holtteste erős dulakodás nyomait viselte. A korabeli jelentésben az is szerepel, hogy a helyszínen talált fegyverből, amely nem a trónörökösé volt, mind a hat golyót kilőtték. Rudolf halálával a császár öccsei következtek a trónöröklés rendjében. Mivel a második legidősebb fivér, Ferdinánd Miksa főherceg ekkor már nem élt és gyermekei nem voltak, így az osztrák-magyar monarchia trónörököse a császár harmadik élő fivére Károly Lajos főherceg lett. Az ő halála után pedig a legidősebb fia Ferenc Ferdinánd főherceg lett a trónörökös. Az ő meggyilkolása Szarajevóban 1914. júniusában olyan események sorozatát indította el, amelyek az első világháború kirobbanásához és 1918-ban a monarchia széthullásához vezettek. Kedves hallgatóink, műsorunk végén most hallgassonak meg egy részletet Jókai Mór írásából, amely a Nemzet című lapban jelent meg Rudolf főherceg halálakor.
Soha trónra hivatott fő és szív több erénnyel és bölcsességgel föl nem volt ruházva. Soha a magyar nemzetnek igazabb barátja nem volt. Soha fejedelmi sari hazáját úgy nem imádta, mint ő. Egy harcra termett daria, kiben az akkor bölcsessége a gyermek érzőkedélyével volt egyesítve. Szeretve mindenki által, belefoglalva egy nép imájába, központjává téve a tudomány, a szabadelvű haladás minden törekvéseinek. Ó, milyen örömest odaadtam volna az életemet, hogy a tiédet megváltsam. De mi az a fájdalom, mely a szíveket elfacsarja, akik téged oly híven szerettek, a meggondoló hideg észnek a fájdalmához képest, mely országok jólétének, nemzedékek boldogságának reményét látja benned korai sírba szállani. Jövendőnk reménysége voltál. Te rád építettük egy szebb, dicső korszakot alkotó, messze látott terveinket. Benned láttuk jelképezve a boldog jövendőt, amelyben a népek egymást testvérül fogják ölelni. S te világolsz előttünk felséges példáddal, az emberiség nagy céljai elérésében. Mit vétettünk Isten ellen, hogy tégedet elragadott közülünk? Mit kérhetünk, mit várhatunk, mit remélhetünk még? Mély, véghetetlen sötétség marad azon a helyen, amelyről egyszerre eltűntél, s lelkünk szemei nem bírják kierőszakolni a jövendő titkát. Porig lesújtva állunk ravatalod előtt, s midőn téged siratunk, hazánkat siratjuk. Ha van balzsamcsepp, ha van ír, mely a felséges szülők százszorosan érzett fájdalmát enyhíteti, ez a népeik által mélyen érzett feljajdulás lehet. Miként ők, úgy az országok is egyetlen fiúkat temetik el Rudolf trónörökösben. Gyász van minden házban. Ó, Isten, aki őt magadhoz vetted, dicsőítsd meg szellemét, hogy védhessen bennünket a magas égből, s láthassa imádott hazáját olyan boldognak, amilyenné ő akarta tenni.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben a Meyerlingi tragédiáról volt szó. Az idézeteket Tunyogi Péter színművész előadásában hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű!
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok, az ember, aki előtt nincs akadály, Rakoncai Gábor, Guinness világrekorder, 6-szoros óceán átkelő hajós tartott előadást Miskolcon a közelmúltban. Ebből hozok nektek néhány részletet. Fogadjátok szeretettel, egy rövid zene után kezdünk is.
Akkor azt hallott arra, hogy nekem ez egy ilyen záró projekt, szóval én egy 18 éves extrém sportolói karrierre tettem ezzel pontot. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy akkor föltettem a lábamot és nyugdíjaztam magam ennyi idősen, hanem azt jelenti, hogy ilyen magas veszélyfaktorú projekteket nem fog csinálni, tehát olyat, amiben előtte a családtól el kell búcsúzkodni, már nem arra is ér, az ember nem jön haza. Szóval ezeket hagytam abba. Ez nyilván nem megy így egyik pillanatra a másikra, mert hogy az ember 18 éve lány csinálja, meg már kisrácként is én ezt akartam csinálni, akkor ez egy komolyabb döntés, szóval ez egy hosszú ideje épült fel, kellett hozzá jó sok minden, megfelelő háttér otthon, megfelelő lezáró projekt, szóval így ez egy bonyolult dolog volt, és akkor ezzel a Kenus úttal sikerült szerintem ezt meglépni, és hát nyilván, hogy ez tuti biztos legyen, és ne csábuljak el fél év múlva, ezért előadásokat tartok róla, képen azt mondani, hogy valami még kimaradt, és azt muszáj repótolni, szóval Szóval én ezekről fogok mesélni, vagy hát erről a projektről, és mivel ez egy, még egyszer ez egy záró projekt, ezért a elmúlt 18 évben hoztam pár fotót meg sztorit. Úgyhogy ha a legelején akarnám kezdeni, akkor ez valahogy úgy zajlana, hogy egész kisrác vagyok, és az egyik tanárom, akit én így lemonitorozta így, hogy így ki mi lesz, hogyha majd lesz most. Akkor mi mondjuk éppen meg nem tovább tanulás előtt voltunk, olyan 10 évesek lettünk, szóval egy 10 éves gyerek mit mond pályaválasztás címén, hát amiről éppen aznap, vagy azon a héten hallott, szóval nagy részt olyanokat mondtak a barátaim, hogy tűzoltó, rendőr, gazdag ember, ilyenek, és amikor én jöttem sorra, akkor én meg mondtam a tanárnak, hogy hát én meg óceán átkelő leszek. Vagy a tanár meg visszakérdezett, hogy oké, de ilyenről meg nem is hallod, szóval mit csinál egy óceán átkelő? Én meg mondtam neki, hogy át kell az óceán. Mondja nekem, hogy oké, de hát ennek mi értelme van? Tehát ennek semmi értelme nincsen, tehát miért kellnék át az óceánon, hogyha már vannak repülőink? És hát mondom neki, hogy hát azért kellünk át az óceánon, hogy kalandokat éljünk át, hogy ez lesz a munkám, hogy én kalandokat élek át. Mondja nekem, hogy ilyen nincsen, meg amúgy ez a munka dolog, szóval a munka az, ez nem egy ilyen jó dolog, hanem ott szenvedni. A munka az kilátástalan, végtelenül sokáig tart, és borzasztó az egész, ez a munka. Tehát hogy az, hogy én ott kalandozok, ez nem munka. Amúgy meg az óceán átkelés 500 irramon, még ugyebár volt létjogosultság, amikor ezzel értik el a különböző kontinenseket, amikor még rajzoltuk a térképet, de hogy ez már megtörtént 500 éve. Tehát, hogy erről lecsúsztam. Tehát, hogy ez a szakma, ez kihalt készséget. Úgyhogy kapok még egy esélyt, mondjak már valami normális szakmát, mint ahogy a többi haverom meg osztálytársa. Úgyhogy én mondtam neki, hogy igaziból nincsen baj, mert hogyha nem óceán átkelés lesz, akkor van egy sokkal jobb termem. Tanár nyilván várja, mit fog mondani. Én már mondom neki, hogy hát majd elmegyek a déli sarkra. Kérdő, hogy minek? Hogy jön minek, hogy elmegyek a déli sarkra, hogy kalandok a déleket? Úgyhogy ebből az lehet, hogy másnap behívották a szüleimet. És az nyilván megfeltették a nagy kérdést, hogy mivel tömik a szülők a gyerek fejét, az 10 évesen a déli sarkra akar menni, és azt hiszi, hogy ez egy munka. És hát az, hogy mi volt otthon, arról mondjuk így tudnék mesélni hosszan, de talán most csak ilyen fél mondatban annyit, hogy nekem van 6 testvérem, tehát mi 7-en vagyunk tesók, 22 havonta jövünk így nagyjából sorba. Aztán, és az 6 fiút jelent így előre, és akkor van a húgunk. Úgyhogy én kezdtem a sort, szóval, tehát nyilván az első gyereken kísérleteznek a szülők, ez egyértelmű. Úgyhogy én arra emlékszem vissza, így gyerekkorból, hogy egyetlen egy gondolat volt így a fejemben, mikor veszek én fel ez. És mivel azt láttam, hogy egy gyerek, az így, mint egy körül lenne rajzolva, ugyebár a szülei, az iskola, mindenki körül rajzolja, és nagyon pici a mozgástere. Tehát nem csinálhatja azt, amit akar, mert nem. És hát valahogy így az volt bennem, hogy oké, azt látom, hogy ez a gyerekkort, szóval ezt nem lehet átugrani. Tehát én így próbáltam, de nem lehet. Szóval ezt valahogy ki kell bírni, ki fogjuk bírni, a többi felnőtt is valahogy átment, ezen én is át fogok menni. És hogyha a felnőtt leszek, na akkor irány a horizont, tehát akkor megyek. Úgyhogy egész gyerekkoromban arra készültem, hogy mikor leszek felnőtt. Tehát ez az állapot, amiben mi most benne vagyunk, ez volt a szent cél. És ebből ilyen, hát ilyen a stabilitást az nagy részt a sport adta. Én kisrácként viszonylag amely elkezdtem versenyszerűen futni, úgyhogy a sport pedig ugyebár egy gyereknek megadja azt, hogyha valamiben energiát fektetünk be, akkor abból ki is tudunk venni valamit. Vagyis hát pont annyit tudunk kivenni, amit beleteszünk. Tehát hogyha egy gyerek többet edz, akkor magasabbra kerül a dobogón. Ha meg elkezd sumákolni edzésen, akkor nyilván lecsúszik a dobogóról, és akkor magyarázkodnia kell, hogy miért nincs a dobogó. Szóval ez egy nagyon-nagyon fair dolog, nagyon egyszerű, nagyon tiszta. És azt gondolom, hogy igen, ez a mai napig egy ilyen jó alapja az életnek, hogy egyszerűen azt történik meg az életben, amit csinálunk. Ha csináljuk meg, ha nem, akkor meg nem történik meg. Most minden mellett én művésznek tanultam, ez képzőművészet. aztán meg alkalmazott művészet, szóval így a gimnáziumban az egyetemen. És hát azt mondhatnánk, hogy a művész karrier az itt pont egy fény évre van az extrém sportolástól, de igazából nem, mert az is egy önkifejezés. Tehát ott is az extrém sportoló is azt keresi, hogy mi az a felület, amit csak én tudok, amit meg tudok mutatni a világnak, amiben tudok fejlődni, és a művész ugyanezen megy át, és csak az egyik egy ütőnemben, a másik már a déli sorban, de amúgy ugyanaz. A veszélyességi faktora úgy tűnik kívülről elsőre, hogy nyilván más, de például körülöttem egy sportoló még nem veszett oda. A művészeti pályán azért én azért már voltam a 6 temetésen, ami az osztálytársaimból jött össze, szóval pedig nem vagyok túl idős. Szóval ott azért az egy kőkemény világ, sokkal keményebb, mint az extrém sportolás. Szóval én azt gondolom, hogy ezek így megágyaztak ennek, és amikor egyetemista voltam, hogy harmadik körül, akkor egyszer csak így jött a gondolat, hogy én már felnőttem. Szóval így ülök bent az iskolába, egyszer csak beugrik, hogy én felnőttem, meg végül is felnőttem, úgyhogy ha 10 évesen át akartam kérni az óceán, akkor mit tartottam vissza, akkor azt most kéne csinálni, mert itt van a felnőttkor. Úgyhogy én szépen felálltam az óráról, hazamentem a kollégiumba, leütöttem az akkori egyetemista páromat, tartottam neki gyorsan egy motivációs beszédet, ami nagy vonalakban az volt, hogy nyilván közöltem vele, hogy mi már felnőttünk. Ha felnőttünk, akkor felelősséget kéne vállalnunk a létezésünkért. Vagyis át kell kelnünk az óceánon. Mert hogy bárha nem kellünk át az óceánon, akkor nincs értelme a létezésünknek, és én ezt 10 éves korom óta tudom, szóval nyilván, amit az ember régóta tud, az úgy van. Ez én. Úgyhogy menni kell, és át kell hajózni az óceánt. És hát mivel vizsgai időszak elején volt ez a beszélgetés, úgyhogy mi 5 perc múlva ezt eldöntöttük, délután 4-kor már a DK-n lepecsételte a halasztási kérelmet, kivettünk egy év szabit. Átkerünk az óceánon, nyilván aztán mondtuk ezt senkinek, de ez volt a terv. És hát elkezdtük összerakni a projektet, hogy hogyan kerünk át az óceánon. Viszont én előtte nem láttam így az óceánt, hogy néz ki, valami ez, de hajót se láttam. Szóval itt viszonylag előről kellett kezdeni a dolgot, szóval meg kellett nézni egy hajót, mire gondol az ember. Ha nem tudom, vitorlással, mert vitorláshajó kell hozzá. Oké, megnéztünk egy vitorláshajó. Vitorláshajó, ez egy hatalmas nagy szerkezet, és nagyon-nagyon bonyolult, úgyhogy így, ha elsőre nézi az ember, úgyhogy eléggé ijesztőnek tűnt talán. Aztán utána persze megnéztem az árát, mint a vitorláshajónak, és azt láttam, hogy szuper költséges. Tehát ez nem az a kategória, amit én most így diákként, hogy most veszek egy vitorláshajót, aztán megjük, hanem ez teljesen más dimenzió. Úgyhogy mire gondol egy egyetemista? Hát hogyha nem tudom így megvenni, akkor valahogy így optimalizálni kéne a projektet. Tehát ha nem annyira fontos dolgokat ki kéne hagyni. Vagyis mondjuk a vitorlázat az ilyen majd megbonyolult, azt kihagyhatnánk. Az annyira nem kell rá szerintem. Akkor legalább meg se kell tanulni használni, meg annyival beljebb vagyunk. És a hajóban belül pedig van egy nagy dízelmotor, az is jó bonyolultnak tudom, mert költségesnek akkor még, úgyhogy azt is kihagyjuk. Azt se kell vele. És akkor persze jön a kérdés, hogy ha nincsen rajta vitorlázat, ha nincsen benne motor, akkor ez mitől fog átkelni az óceánon? Erre meg az ötlet az lett, hogy akár evezhetnénk is. Szóval átevezzük az óceánt. Én előtte sosem elvesztem, szóval semmiféle félelmem nem volt. Ez talán nehéz és bonyolult és valami. Úgyhogy megvolt a nagy terv, aztán ahogy ilyenkor jönni szokott, 2 perccel később az ember rájön az internetről, hogy ezt nem én találtam ki. Tehát, hogy ez egy létező extrém sport, 130 évvel ezelőtt is már ereszték át emberi utcánokat, ennek van komoly szakirodalma, nemzetközi szervezete van, előírások vannak, hajóépítő cégek, akik utcán érzés hajókat építenek, és hát nyilván, mivel ez szuper speciális, hát szuper költséges is. Szóval ugyanaz voltam, hogy nincs pénzük. Na most hogyan gondolkodik tovább egy egyetemista? Jó, hát hogyha nem tudom így megvenni, akkor majd megépítem.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Thank you.
Koncai Gábor Guinness világrekordert, hatszoros óceán átkelő hajóst halljátok.
Szóval terveztünk és építettünk egy elvezős hajót, nyilván mire ez elkészült, hát ez olyan költséges volt, hogy kétszer ekkora szalonúi vitorlás feltehetett volna belőle. Szóval kellettek hozzá szponzorok, a szponzoroknak média megjelenések, meg nyilván az ember át akar hajózni egy új számon, meg kell tanulni hajózni. Szóval navigálni, rádiózni, amúgy vitorlázni is meg kellett tanulni, szóval rengeteg melót bele kellett fektetni, és amikor így megvolt, amikor meglett így minden, és elkészült a hajó, kivittük az óceánpartra, betettük a vízbe, aztán megindultunk. 51 nap után, az 51 nap a mai napig egy vegyes páros világrekord. Szóval ez így elég jól sikerült, egy 130 éve létező egyszerűsportban. És ha most a meló részét el kell képzelni, akkor az nagyjából úgy ment, hogy a középső részen lehetett evezni, két óra evezés, két óra pihenés, tehát az egyik öltünk mindig evezett, a másik addig pihent, és két óránként cserélhettük egymást. Ez viszonylag hatékony, és a hajó az utána megkapta a forma tervezési díjat, mert végül is nem süllyedt el, aztán Londonból kaptunk egy Guinness díjat, és hát nyilván a tengeren túlról, tehát az Egyesült Államokból hogy néz ki ez a projekt, hogy bár van Európa, az is már egy pici hely, Magyarország benne még kisebb, és ami látszik, hogy nincsen tengerpartja meg óceánpartja, és akkor innen jön ez a két gyerek, épít egy hajót, de előtte sose épített hajót, kimennek az óceánra, azt sose látták előtte, elkezdenek evezni, amit sose csináltak előtte, és ők a világrekord. Szóval megkaptuk Washingtonban az év kalandja díjat. Ami szuper menő. És én arra emlékszem, hogy igaziból amúgy nem volt ez olyan nehéz dolog, csak csinálni kellett. És annak lett egy eredménye. Úgyhogy kikötés után egy héttel én újra beledülök az iskolába, ahonnan kijelentkeztünk egy évre. Pont visszajöttünk a következő évnek az elejére. Visszajövök az iskolába. Nyilván innentől a tanárt semmi más nem érdekelte, csak a cápász politikát. Akármilyen verziókkal mesélte már, mindig megkérdezte újra. Szóval az oktatás az így kezdett is széthullani, én meg ugyebár ülök bent itt a sűrűbe, és azon agyaltam, hogy mit keresek én? Tehát így múlt héten én még itt hajóztam, viharba voltam, döntettem életről és halálról, szuper izgalmas volt, most ülök bent az iskolába. És hát nem az a baj, hogy az iskola nem izgalmas, hanem az volt a fő bajom, hogy ez a padló, hát ez nem hullámzik, ez nem mozog, és ez nem vizes. Szóval nincsenek rajta nagy hullámok, nincs rajta vihar, ha nincs rajta vihar, akkor nincs benne életveszély. Na és akkor innen jön egy extrém sportolónak a logikája, ha nincs benne életveszély, akkor nincs is értelme. Szóval vissza kell menni oda, ahol az ember viharba kerül, meg bajba. És hogyha most megnézzünk egy extrém sportolót, akkor erre a gondolatmenetre ül föl az első sikeres projektje után. Tehát, hogyha az ember tud dönteni olyan helyzetben, amikor van annak realitása, hogyha valamit elront, akkor nem fogja túlélni, akkor ott hirtelen nagyon, nagyon értékesnek tűnik az életünk. És emiatt az emberben jön egy olyan gondolat, hogy mivel ezt ott élt át kint a viharba, ezért ezt újra ott lehet csak átélni. Tehát itt per pillanat, hogy mi itt vagyunk ebben a teremben, ez így nagyon jó, de itt nem vagyunk életveszélyben. Ami úgy nyilván nem baj, de hogyha nem vagyunk életveszélyben, akkor ennek talán a létezés szempontjából nincs is értéke. Szóval vissza kell menni oda, ahol életveszélyben. Most ez egy téves elképzelés, de ezzel azért addig lehet tevékenykedni, amíg az ember ki nem mérje magát. Úgyhogy én ezzel évekig el voltam, és hát mondjuk így hajóztam én mindennel, ami valamennyire megmaradt a vízszetején. Ha most a vitorlázástól beszélünk, akkor amit lehetett ebből tanulni az egészből, hogyha most így kimegyünk, ugyebár itt nincs, nem fúj szél, ma éppen szélcsend van, tehát itt most nem lehetne megtanulni hajózni, vagy vitorlázni. Itt, hát itt fújt a szél, úgyhogy itt muszáj volt megtanulni. Ugyebár az ember az egy olyan lény, aki akkor tud fejlődni, amikor kap egy terhelést. Most nyilván főállásba kerüljük a nehéz élethelyzeteket, de az biztos, hogy fejlődni csak akkor tudunk, amikor vagy keresünk valami problémát, amit meg kell oldani, vagy ránk szakad valami probléma, amit muszáj megoldanunk. Ugye akkor egyből kreatívabbak leszünk, jobban összedolgozunk az adott csapattal, este később veszünk le, reggel korábban fölkelünk, szóval mindenképp fejlődni fogunk a problémában. Amellett, hogy amikor benne vagyunk, akkor éppen főállásból próbálunk abból kijutni, és biztos nem akarunk direkt belemászni, de utólag, ha visszanézünk, akkor mindig a fejlődési pont az mindig egy ilyen erősebb időszakban történt. Hát az embernek kellenek ezek a helyzetek, mert különben nem csinál semmit. Most nyilván azt is lehet csinálni, hogy az ember nem csak néha kerül problémába, és akkor csak néha fejlődik, hanem olyan helyre megy, ahol folyamatosan vihar van, mert mondjuk ilyen déli óceánokon itt az időjárás nem ismeri a jó időt, szóval itt folyamatosan lehet fejlődni. Aztán ez már 2011-12, akkor jutottam el odáig, hogy oké, nagyon jók ezek a projektek, de egyedül is át kéne evezni az óceánt. Nyilván egyedül kevesebben csinálták meg, többen belefulladtak, szóval biztos jobb lesz. Azt nézegettem, hogy milyen útvonalon, milyen rekordok vannak, hol csináltam meg kevesebb ember, ugyebár, hogyha kevesebben csinálták, akkor ott nincs úgy kitaposva az út, szóval sokkal bonyolultabb, komplikáltabb, izgalmas. És hát ezt nézegettem, amikor beugrott nekem az, hogy amikor először találkoztam a Nándival, a Fanándival, akkor ő mondta nekem pár évvel ezelőtt, hogy ő is épített egy evezős hajót. De hogy ez nem egy ilyen klasszikus evezős, hogy a burulóülésen a meneti ágynak által ülve megyünk, fogjuk a 2-3 méteres evezőt, ami azért viszonylag hatékony, így az óceánban, hanem csak egy oldalt lehet lapátolni. Szóval ez keskenyebb, kisebb, lassabb, ez egy kenu. De ez a kenu nem kelt át az óceánon, és ennyi volt a sztori. Beugrott ez a mondata, azonnal fogtam a telefonomat, és rákerestem, hogy óceán átkenuzás. És hát azt láttam, hogy habár 130 éve evezik át emberek az óceánokat, szóval mindenféle módon, mindenféle rekordok vannak, meg páron már át is kajakozták az óceánokat, De kell húzni, senki nem kell hozni át az óceánokat. És nem azért, mert senki nem próbálta meg, hanem azért, mert bárki, aki megpróbálta, két napon belül kimentették, feladta, felborult, hazament. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit senki nem tudott eddig még megcsinálni. Most mire gondol egy magamfajta fazon? Hát ez zseniális. Hát hogyha senki nem csinálta meg, az egyértelműen nem azt jelenti, hogy ez nehéz lenne és veszélyes. Ez azt jelenti, hogy ezt nekem kell megcsinálni. Ez az én feladatom. Szóval, és hát egyértelmű volt, hogy a világ legősibb ember által meghajtott vízi közlekedési módján egy kenu volt. Ezen a leglogikusabb, hogy ezzel csinálta volna meg valaki először. És hogyha eddig mindig csak próbálkoztak, és senki nem csinálta meg, akkor hogyha valaki majd ezt megcsinálja, hát ez egy masszív világrekordot ér. Ugyebár ez egy, nem csak világrekord, ez egy világ elsőség. Szóval, mit kell ilyenkor csinálni? Azonnal kell reagálni, hogy bár, hogyha minden évben páron megpróbálták, előbb-utóbb valakinek azért véletlen is össze fog jönni. Szóval, az meg milyen lenne, hogy itt van a nagy világrekordnak a lehetőség, és akkor beelőz valaki két évtel, vagy ilyesmi. Úgyhogy azonnal kell csinálni. Hívtam a Nándit, hogy találkozzunk. De mivel ez egy világrekord lesz, hát én a telefonon sem mondtam el, hogy miről van szó, mert a fenet úgy, hogy kihallgatja még az innentől azért már ez egy komoly dolog születik neki kell adni. Rendesen mondta Nándi, hogy oké, nyugodjak meg, holnap reggel. Másnap reggel megyek hozzá, épp a hangár kapu nyitva van, azelőtt áll, mögöttem meg ott van ez a hajó. Most ez a hajó, ez 30 év fölötti már. Én nem gondoltam, hogy ez a hajó létezik, de mondjuk azzal számoltam, hogy esetleg van róla valami archív fotója, ami alapján megtervezem, megépítem, aztán már tűzök is. Ellenben itt van ez a hajó. És azt mondja nekem, hogy ez tegnap délután hozta vissza az illetőtől, akinek építette, aki nem kenusztált az utcán, most már nem is fogja átkenúzni. Szóval ez a hajó az itt lesz, itt fog megöregedni, mert amúgy meg a bolygón per pillanat valószínűleg nincs olyan ember, aki érdemben át tudnak elmúzni egy utcán, tehát eddig a statisztika az elég rossz. Én mondom neki, hogy hát mondom, ne hülyeskedj már, hát tegnap volt ez már eldőlt. Hát én vagyok az ember, aki átkerülzöm az utcán, tehát én ezt már tudom, itt már érzem, szóval ezt már csak meg kell csinálni. Tehát végülis a fele már megtörtént, már csak a munkát kell berakni, és ugye itt van ez a hajó, hát akkor a kölcsön is adhatnál. Ugyebár csak az óceánra visszatudok, mi történt, majd visszahozom. Na most megkaptam a hajót kölcsönbe, szóval a lényeg, hogy az ötlet megszületésétől másnap reggelre lett egy profi erre épített hajó.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Rakoncai Gábor Guinness világrekorder, hatszoros óceán átkelő hajós előadásából idéztünk, amit Miskolcon tartott a Matthias Corvinus kollégiumban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
'Iránytű'. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!